Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, az Atya Istentől, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Hitünk épülésére, lelkünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 28. versről kezdődően. Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom, amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták, ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. Isten tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk. Áldunk azért, mert teremtő, gondviselő és megváltó Istenünk vagy. Hiszen nem csak a világot teremtetted meg, és ennek a világnak ezer csodáját, hanem benne minket is egyen-egyenként, személy szerint létrehívtál. És a lét nem csupán önmagába visszatérő és hiába való és szenvedéssel teli lét, hanem benned értelme és célja van. Köszönjük azt, hogy gondviselő kegyelmeddel ellátsz bennünket testi és lelki eledellel nap mint nap. És hálát adunk azért, hogy bűnös életünk Jézus Krisztusban megtisztulhat. És te megváltottál bennünket személy szerint. Hálát adunk mindezért. És kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor hozzád emelkedünk szívben és lélekben, és légy jelen közöttünk. Add, hogy ahogyan az apostolok, Jézus tanítványai megtapasztalták a te mennyei dicsőségedet, mi is megsejtsük, megérezzük azt, hogy te itt vagy közöttünk. Szent lelked által tedd ezt valósággá a mai Isten tisztelten. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai Isten tisztelt alapígéjét, amelyet olvasok a már felolvasott bibliai szakaszból, Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 33. és 35. versekből. Azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk. És hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, annyira része vasárnapjainknak és városi életünknek a harang szó, hogy talán már észre sem vesszük. Észre sem vesszük azt, hogy vasárnapról vasárnapra ide a Deszka templomba is harangnak a szava hívogat. Mindenhol így van ez, ahol keresztjének élnek, legalábbis európai keresztjének. Hangzik a harangnak a szava. És tudjuk, hogy nem csak a szép zengés, nem csak a messze ható hang az, ami fontos, ami számunkra, hanem a harang szava üzen valamit. Üzen valami fontosat, amelyet 165. dicséret első versével mi is énekeltünk az Isten tisztelet legelején, ami miatt talán mindannyian itt vagyunk. Itt van Isten köztünk. Ezt üzeni a harangszó. Volt egy film élményem, amelyet szeretnék megosztani, és a haranggal kapcsolatos Tarkovszky Andrej Lyubov című filmében a központi jelenet egy grandiózus harang öntésének a bemutatása. Érdekes, és talán nem mondhat butaságot, hogy szimbolikus, hogy azt a harangot, a harang öntő formát a földbe vájt gödörbe építették bele a harangépítők. Nagyon hosszú ideig tartott ez a harangöntés, de mégis hihetetlenül magasztos volt az, amikor miután kiöntötték, kihűlt, leverték róla a földet, a sarat, az agyagot, akkor kiemelték a földből a harangot és megkondították. Egy kicsit szimbolikus mondtam, mert talán ilyen a mi életünk is, és talán a harang ezt is üzeni a mi számunkra. Ki lehet emelkedni a gödörből? Ki lehet emelkedni a sárból? Ki lehet emelkedni azok közül, az erők közül és tendenciák közül, amelyek lefelé húznak? Igen, szimbolikusan ezt jelenti, ezt is jelenti a harang. Ezt is jelenti az, hogy eljövünk hétről hétre, hosszú lépcsősoron keresztül, egy emelkedőn, feljövünk ide a templomba. Harang történet. Ilyen értelemben a felolvasott bibliai szakasz is. Harang történet Jézus megdicsőülésének a története. Azért, mert egy felemelkedésről, egy mennyei hangról szól, arról szól, hogy a megdicsőülésben van egy másik minőségű élet. Hogy nem csak a hétköznapok, nem csak a vízszintes, nem csak a föld síkján megvalósuló, nem csak a sárral és nehézséggel és bűnökkel terhelt élet létezik, hanem van egy másik lehetőség. És időről időre fel lehet menni, meg lehet tapasztalni azt, hogy a harang hívogat, és mi pedig engedelmeskedünk a hívásnak. A történet, a felolvasott bibliai történet három szakaszra bontható értelemszerűleg. Láthatjuk a felmenetelt, az ott létet, és a végén pedig a lemenetelt. A Szentírás nem részletezi túl sokáig a felmenetelt. Nem részletezi, de tény, hogy nagy elhatározás kell ahhoz, hogy valaki elinduljon felfelé. Nagy elhatározás kell ahhoz, hogy az ember a megszokott hétköznapi életét vasárnap ne folytassa, hanem Isten keresésével, Isten közösségének a keresésével töltse el. Nagy elhatározás és lelki erő kell ahhoz, hogy valaki elinduljon felfelé. Jézus három közelálló tanítványt választ ki erre. Három közelálló tanítványt, nem mind a 12-t. Azt üzeni ez a tény, ami számunkra, hogy a többiek talán nem voltak készek arra, hogy felmenjenek a hegyre. Persze nem azért, mert nem voltak elég edzettek, hanem azért, mert lelkileg nem voltak készek rá. Három közelálló tanítvány. Péter, János és Jakab. Jézussal megy fölfelé a hegyre. Megy fölfelé a hegyre. Azért mondom ezt ismételten, és a határozott névelőt aláhúzva, mert ez nem egy hegy volt, és az eredeti szövegben sem határozatlan, hanem határozott névelő szerepel. Egy olyan hegy, amely fontos és jelentős volt. Minden bizonnyal az írásmagyarázók konszenzusban vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez az a hegy volt, ahol Jézus rendszeresen imádkozni szokott. Egy olyan hely, ahol tudták a tanítványok, hogy ő mindig visszavonul. Rendszeres imával eltöltött időszakoknak a helye. Erre a hegyre mehettek föl. Cél van tehát, ott van előttük a cél. Az elmélyülés, az imádság, az Isten közelébe való emelkedés. Ősidők óta az ember, amikor spirituális, lelki magasságokba akart emelkedni, akkor mindig ezt fizikailag is kifejezte. Magasra építette a templomokat, a szentélyeket, magasra emelte, így látható, hogy minden városban, főleg ez a régebbi ábrázolásokon tűnik ki,
kiemelkedik a templom. Falvakban még ma is látható, hogyha felmegyünk mi is egy magas hegy tetejére és körbe tekintünk, akkor messze világítóan, kiemelkedően a templom tornyok jelennek meg. Az ember így fejezte ki azt, amit belül érzett, kifejezte azt, amiről már szóltam, hogy fel kell emelkedni. Ki kell emelkedni abból a mindennapi rutinból, abból az emberi életből, amely bűnökkel, nehézségekkel terhelt, és a templom felfelé törekvő csúcsáig kell eljutni lélekben. De talán ezt élik át a hegymászók is, akiket mindig, ha megkérdeznek, hogy miért másszák meg azt az illető hegyet, nem tudnak tudatosan felelni, és azt mondják, mert ott van, de biztos vagyok benne, hogy lelkileg ők is feljebb vágynak. Felmennek, és mi is feljövünk hétről hétre, hogy lelkileg Istenhez emelkedjünk. A történetben az ott lét egy csodálatos és talán ma már meseszerűnek tűnő jelenet zajlik le. Krisztus minőségi változáson megy át. A régies nyelvünkben úgy mondták a történetnek a címét, hogy Jézus színe változásának a története. Természetesen nem arról van itt szó, hogy a bőrszíne megváltozott, és nem is ez a lényeg, hanem az egész külseje valami módon elváltozott, a ruhája fény lett. Úgy tudjuk ezt elképzelni, mintha azt a dicsőséges mennyei testet kapta volna meg, amelyet a feltámadása után is megkapott. Hogy mi is történt? Talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy ők felemelkedtek az Isten közelébe, és Isten szférája pedig leszállt az ő közelükbe. Egy kétirányú találkozás zajlik le a hegy tetején. Igen, Isten szférája leszáll. Krisztus elváltozik. Aztán a két Istennél lévő, és ő vele életükben járó, az ő nevét tisztelő emberrel találkoznak, Mózessel és Illéssel. És hogyha ismerjük Mózes és Illés történetét, akkor rájöhetünk arra, hogy ők is, mind a ketten a hegyen találkoztak Istennel. Mózes a Hóreb hegyén, amikor átvette a törvényt, amikor Istennel társalgott szemtől szembe, és Illés is a Hóreb hegyén, amikor Istennel találkozott, és az ő hangját meghallotta a halk és szelíd hangba. Isten emberei jelennek meg, és különös dolog történik, érthetetlen egy kicsit, a tanítványok elalszanak. Elalszanak a tanítványok, azt gondolnánk, hogyha valaki valami nagy lelki élményt tapasztal meg, akkor nemhogy elalszik, hanem inkább felserken, felélénkül, és minden részletet próbál megfigyelni azért, hogy utána emlékezzen rá, és talán el is tudja mondani másoknak. De ezek a tanítványok elalszanak. Talán azért aludtak el, mert még nem szállt le Mózes és Illés. Vagy talán azért, mert ott az idő is egy kicsit másképpen telt. Egy perc is végtelenül hosszúnak tűnhetett. Illésék Jézussal beszélgetnek. És itt is álljunk meg egy pillanatra. Egy könyvnek az előszava jutott eszembe, amely azt mondja, azzal a mondattal kezdődik, van-e természetesebb valóság, mint hogy beszélgetünk. A beszélgetés a teremtmények közül egyedül az embernek adatik meg. Tudjuk jól, hogy egyetlen teremtmény sincs, amely tudna beszélgetni. Tudná gondolatait kicserélni. Tudná egész szívét, énjét megnyitni szavak által a másik irányában. Beszélgetni egymással, beszélgetni Istennel. Bizonyára gyermekkori élményeink között mindannyiunk számára vannak olyan beszélgetések, amelyek bennünket is egy kicsit felemeltek, bennünket is egy kicsit az időtlenség érzésével töltöttek el. És azzal az érzéssel, hogy de jó, hogy vannak szeretteim, de jó, hogy van valaki, akivel tudok beszélgetni. Mert hát azzal tudunk beszélgetni, akivel egy húron pendülünk. Azzal tudunk beszélgetni, aki elfogad, aki tisztel. Azzal tudunk beszélgetni, aki szeret bennünket, aki megérti a gondolatainkat, akivel közös alapon állunk. Nem is olyan egyszerű, kedves testvérek, beszélgetni, mert gyakran egyirányú kommunikáció folyik. Gyakran az a felállás, hogy valaki mindenáron el akar mondani valamilyen szándékkal egy-két gondolatot a másik embernek, és hogy mi a válasz, hogyan csapódik le, az már nem számít. A beszélgetés gyönyörűen fejezi ki a magyar nyelv, a magyar nyelvtan ezzel a szóval, nem beszélés. A beszélgetés nem beszéd. A beszélgetés egy oda-vissza folyamat. Egy oda-vissza folyamat, amely nem nélkülözi a figyelmet. Amely arról szól, hogy a másik lénye előtt kinyílok. Ahogy Martin Buber mondja, tanítja, a nagy te kimondása. Igen, gyakran képtelenek vagyunk kimondani azt, hogy te. Mert csak az a szó forog a fejünkbe, hogy én. És amikor ki tudjuk mondani őszintén a másik szemébe nézve, hogy te, akkor nyílik meg a lehetőség, a beszélgetés útjának lehetősége. Ilyen értelemben ritka tehát, amikor két ember tud beszélgetni. Az elmúlt héten az egyik ismerősöm mondta, hogy milyen rossz, hogy csak kutyafuttában tudunk találkozni. Milyen rossz, hogy csak annyit mondunk, hogy hogy vagy, na meg se hallgatom, mert megyek, mert sietek, mert dolgom van. Milyen rossz, hogy nincs időnk egymásra. A hegyre menetel ezt is elmondja, hogy időt kell szentelni. Időt kell szentelni a beszélgetésre, amely a legősibb és teremtettségünk folytán velünk lévő pszichoterápia. Ha többet beszélgetnénk, többet kommunikálnánk, akkor sokkal kevesebb konfliktus, nehézség lenne a mi életünkbe. Egy híres magyar cég legifjabb képviselőjét megkérdeztek, hogy hogy lehet az, hogy olyan sokan vannak a cégben, olyan sok rokon, ismerős, barát, és mégis kevés a konfliktus. És ő erre azt felelte, hogy úgy lehetséges, hogy sokat beszélgetünk. Sokat beszélgetünk. Ennyi a titka az egésznek. És hogyha így vizsgáljuk meg az életünket, családi életünket és Istennel kapcsolatos lelki életünket, akkor rájöhetünk arra, hogy nagyon sok olyan dolog van, amely pontosan ezt akarja megakadályozni. Azt akarja megakadályozni, hogy beszélgessünk. Milyen egyszerű dolog, és mégsem tudjuk megtenni. Nem akarom sorolni az általunk is nagyon jól ismert eszközöket, az általunk is jól ismert szokásokat, amelyek ebben megakadályoznak bennünket. Illés, Mózes és Jézus tehát beszélget. Elmondja ez azt, hogy nem csak egymással, hanem a mennyei szférával, nem csak vízszintes irányba, hanem függőleges irányba is meg kell valósuljon a beszélgetés. Ahogy egy dicséretünk mondja, beszélgessünk e mi kegyes urunkkal. Mai ember számára, talán mi számunkra is egy kicsit furcsa, mert az van a fejünkben, hogy Isten megszólítjuk, és meghallgatja az imádságot, vagy ki tudja, aztán ő majd mond valami igét, egy parancsolatot, egy intést, és akkor ennyi. Nem ennyi. Istennel beszélgetnünk kell, és ő válaszol, és mi is válaszolhatunk. És azért lehetséges ez, mert talán ő sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunkat. Így lehet beszélgetni Istennel. És a közös platform Istennel kapcsolatban nem más, mint Jézus Krisztus. Ő általa megmentett mindannyiunkat. Ő általa szólíthatjuk meg. A mai Isten tiszteleten is el fogjuk mondani azt az imádságot, amelyet Jézus tanított, és felhatalmazott rá, hogy általa atyánknak szólítsuk őt. Meg lehet őt szólítani. Lehet vele beszélgetni. Persze nehéz. Mennyivel nehezebb egy láthatatlan személlyel szóba elegyedni. Mennyivel nehezebb leülni egy padra egyedül, és csöndben maradni, és Istennel beszélgetni. Nehéz egy emberrel is leülni egy padra, de Istennel még nehezebb. Még nehezebb, mert érzékünk nem tudja őt felfogni. Nehéz, mert le kell csendesíteni a gondolatokat, és a szívünket kell megnyitni ő feléje. Beszélgessünk e mi kegyes urunkkal. Ezt tette Jézus is. Beszélgettek, és a téma egy lényeges téma volt. Annyira lényeges, hogy talán ez a leglényegesebb. Jézus haláláról szólnak Illések. Jézus exoduszáról, kimeneteléről. Azért mondtam ezt a szót, mert Jézus számára halál természetesen borzasztó volt, félelmetes volt, de mégis a halál nem más az ő számára sem, mint kimenetel. E világból való végleges kilépés, amit akkor ott a megdicsőülés hegyén megtapasztaltak, hogy egy más szférába érkeztek fel, és amit talán mi is a lelki életünkben megtapasztalunk egy-egy Isten élmény kapcsán, amikor érezzük, hogy tapintható közelségben van a Teremtő. Ez állandóvá válik, amikor kilépünk. Igen, azért tudtak talán erről beszélni, mert a hegy tetején kilátás nyílik. Az Isten magasságában kilátásunk nyílik, hátra és előre. Hogyha az ő közelében vagyunk, akkor talán élesebben, vagy ahogy a költő fogalmaz, metsző élességgel látjuk a világot. Látunk visszafelé, látjuk az utat, és látunk előrefelé, hogy hova vezet ez az út. És ezt emberileg nem tudjuk megtenni, ezt csak az Isten látása adhatja meg a mi számunkra. A tanítványok számára az egész élmény, az egész jelenség nagyon megrázó és megdöbbentő lehetett, és két dolog miatt is mondom ezt. Az egyik, ami pozitív megfogalmazás, Péter azt mondja, hogy jó nekünk itt lenni. Jó itt lenni. Egy olyan melléknév ez a jó szócska, amely már a teremtés elején a Biblia első lapjain minduntalan megismétlődik. Isten jónak teremtette a világot. És azt szeretné, hogy mi is úgy éljük meg, és úgy lássuk, és úgy tapasztaljuk ezt a világot, hogy ez jó. Hogy nem valami, ami ellenséges, nem valami olyan dolog a világ, ami a kárunkra van, hanem lehet jól érezni magunkat, főleg Isten közelébe. Az Isten közeli, az emelkedett, megdicsőülés hegyi jó élményről van itt szó. Céllal érkeztek, az imádkozás, a közösség céljával, és célba érkeztek a tanítványok. Így érkezhetünk mi is ide a templomba céllal. Ki tudja, milyen gondolatok, milyen vágyak hajtanak bennünket ide, de biztos vagyok benne, hogy a célok között első helyen ott szerepel az Istennel való közösség. Céllal érkezünk ide, és hiszem, hogy célba érkezünk. Célba érkezünk akkor, amikor mi is azt érezzük, hogy jó az Úr közelébe lenni. Jó az, hogy tudunk vele beszélgetni. Jó az, hogy csendben tudunk maradni. Jó az, hogy a liturgia előre visz és felemel bennünket, és utána majd leszállhatunk és útra bocsát. Jó itt lenni nekünk. És ennek nyomatékot is adott Péter. Azt szerette volna, hogy Illés, Mózes és Jézus maradjon ott. Külön-külön sátrat szeretett volna nekik építeni. Nem tudta, mit beszélt Péter. Ugyanis nem az a cél, hogy egész életünkben egy ilyen emelkedett állapotban, kolostorokat hegytetőre építve, remete alakba visszahúzódva, állandó imádságban és meditálásban éljünk, ahogy tévesen a vallásos embereket szokták gondolni azok, akik nem hisznek. A cél az, hogy menjünk le. A felmenetel és az ott lét célja, azon túl, hogy Istennel közösségben vannak, az, hogy utána le kell menni. És hármuk közül, illetve négyük közül Jézusnak volt ez a legborzasztóbb. Mert neki már ott a megdicsőülés hegye után szilárd bizonyosság, hogy meg fog halni, nem is olyan sok idő múlva. Neki volt a legnehezebb lemenni. Neki lett volna a legkönnyebb azt mondani, hogy Uram, hadd maradhassak már ebben a mennyei dicsőséges testben, minek kell lemenni, meghalni, szenvedni, és utána feltámadni. De le kell menni, és ő vezeti le a tanítványokat. Ő, akinek a legnehezebb a lemenetel. És a tanítványok is lemennek, és egy mennyei hang erősíti meg lemenetelők előtt még őket, hogy Jézusra figyeljenek és ráhallgassanak. Igen, le kell menni a megdicsőülés hegyéről. Nehéz dolog ez. Nyilván egy nagyon sokkolt, néma állapotban lehettek a tanítványok, hiszen leírja a Biblia, hogy napokig nem beszéltek erről. Több napon keresztül. Miért lehetett ez? Talán azért, mert olyan élményben volt részük, amelyet emberi szavakkal nem lehetett olyan egyszerűen elmondani. Olyan élményben volt részük, amelyet a többiek nem éltek át. Nehéz volt erről beszélni. Igen, nekünk is talán nehéz beszélni hitünkről, meggyőződésünkről, Istennel való kapcsolatunkról, olyan közegben, amely közeg tudjuk, hogy nem érti, amely közeg talán azt gondolja, hogy itt mindenféle hókusz-pókusz, mindenféle érthetetlen, különös vallási szöveg hangzik, nehéz megszólalni, de meg kell szólalni, vagy ahogy a költő mondja, présbe kell kényszerülni, és ki kell mondani a szót, ki kell mondani azt, hogy van találkozási lehetőség. Ki kell mondani, hogy igenis fel kell menni a hegyre, időről időre. Fel kell menni, és erőt kell gyűjteni. Fel kell menni a templom lépcsőkön. Nincs más lehetőség. Nincs más lehetőség, mert hogyha az ember lent marad, és hogyha a kezdet, az igehirdetés elején mondott filmjelenetre utalok vissza, hogyha a harang ott marad bent a földben, beásva, mi értelme van az egésznek? Mi értelme van az egész életnek, ha nem tudunk felülemelkedni önmagunkon? Ha nem tudunk belekapaszkodni abba, aki felemel? Mi értelme van a harangnak, hogyha nem tud megszólalni? Ha nem tud rezonálni az isteni zengésre? Mi értelme van az egésznek? Jöjjünk föl! Jöjjünk föl hétről hétre! És ami még sokkal-sokkal fontosabb, lélekben emelkedjünk föl Istenhez. És ő felemeli és megadja azt, amire nekünk szükségünk van. Megadja a dicsőség látomását. Megadja azt az érzést, hogy Isten közel van és velünk van. És velünk van az úton, akkor is, amikor lemegyünk. Isten ad ilyen élményeket. Ad ilyen harang élményeket. Menjünk fel hozzá, legyünk közösségbe vele, és utána jöjjünk le. Jöjjünk le, mert tudjuk jól, hogy a lemenetel utáni élet az egy kicsit más. Minőségileg másképpen folytatódott a tanítványok élete is. Péterre olyan hatással volt mindez, hogy később a Bibliában is megörökített második levél első fejezetében. Ír erről a dologról, hogy nem mese mindez, hanem egy hatalmas mennyei élmény volt. Isten adjon erőt mindannyiunk számára, hogy tudjunk felülemelkedni, és erőt is ad Jézusban, és tudjunk vele közösségben lenni, találkozni, beszélgetni, hogy utána újult erővel lépjünk bele abba az életbe, ami már lent zajlik, ami hétfőtől szombatig zajlik, ami a munkahelyünkön, az emberek között zajlik, ehhez adjon erőt és kitartást, mert van egy olyan látomásunk, és van egy olyan bizonyosságunk a Szentírásból, hogy mindaz, amit a mi személyes életünkbe, a mi személyes megdicsőülés hegyeinken átélünk és érzünk, ekkor teljességre jut. És nem lesz idői korlát, a magyarul örökké fog tartani. Ebben a reménységben emeljük fel szívünket Istenhez, és csendesedjünk el imádságra. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által köszönjük, hogy felemelsz bennünket és hívogatsz, hogy jöjjünk föl a te szent hegyedre. Áldunk és magasztalunk, és téged dicsőítünk, amikor rád pillantunk, és megérezzük a te lényednek nagyságát. Áldunk szavainkkal, áldunk szívünk érzéseivel, áldunk a mi értelmünkkel, tetteinkkel, egész lényünkkel. Áldunk és hadd kapcsolódjunk be az angyali seregek dicsőítő énekébe, és mondhassuk egy szívvel, szent, szent, szent a seregek Istene. Teljes a föld az ő dicséretével. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Áldunk Istenünk azért, hogy megszólítottál bennünket, hogy életünket méltattad arra, hogy ígéddel táplálj. Imádkozunk mindenkiért, aki közel áll hozzánk, aki betegséget hordoz el, aki kötődnek gyülekezetünkhöz és fájdalom van az ő szívükben, különböző élet problémáik miatt. Ragyog fel nekik, Úr Jézus Krisztus. Imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk a családokért, azokért, akik az időskor terheit hordozzák. Kérünk, áld meg a gyermekeket és a fiatalokat is, add, hogy benned stabil értékrendszert és identitást találjanak, és áld meg azokat, akik nevelnek, iskolában, családban egyaránt. Könyörgünk gyülekezetünkért és a gyülekezetekért. és kérünk, áld meg a mi népünket, adj ébredés, lelki megújulást a magyarságnak. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.